Ez itt az Etológusok Podcast, ahol viselkedéskutatásról beszélgetünk.
A mai adásban ketten beszélgettünk vendégünkkel, Böhm Sára
és Zsíros László Róbert.
Beszélgetünk segítő kutyákról, például az első Magyarországon kiképzett vakvezető kutyáról, akit saját magának képzett ki a gazdája.
De hallunk arról is, hogy egy rohamjelző kutya hogyan változtatja meg a gazdája, sőt az egész család életét.
Szerinted a robotok át tudják venni a kutyák, vagy éppen a társállatok szerepét? Ezt is megtudjuk.
És visszamegyünk egészen addig a pontig, hogy hogyan került egyáltalán segítő szerepbe a kutya, és vajon minden kutya segítő kutya?
Vendégünk Magyarország első segítő kutya kiképző alapítványának, a Kutyával az Emberért Alapítványnak a kuratóriumi elnöke, ő Topán József, aki viselkedéskutató, a Hunren Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének munkatársa. Hogy jön össze a kettő? Hogy lesz valaki segítő kutyákkal foglalkozó alapítványban bármilyen tisztségviselő, úgyhogy egyébként kognitív tudományokkal foglalkozik?
Valóban ez egy érdekes kérdés, hiszen egy viselkedéskutató vagy etológus nem feltétlenül mozog a civil szférában. Az egésznek van egy anekdotikus háttere. Amikor a 90-es évek közepén mi elkezdtünk a kutyával foglalkozni, akkor egy világbanki támogatással néhány napot töltöttünk kint Miklósi Ádámmal Ausztriában. És ennek a kint töltött ilyen tanulmányútnak az volt az előzménye, hogy itt Magyarországon egy ilyen bemutató alkalmával láttunk úgynevezett mozgássérült segítő kutyákat, akik ilyen nyers tojást cipeltek a szájukban, meg fölvettek kulcsot, meg ilyeneket, tehát annyira lágyfogásúak voltak, meg virslit is elvitte a szájába A-ból B-be, tehát amikor lecsúszott volna a virsli. És tehát ezek nagyon érdekes dolgok voltak, és minket ez pusztán szakmai szempontból érdekelt, hogy akkor kezdtük el néhány éve a kutyás kutatásokat, hogy ez egy érdekes dolog, hogy a kutyát mikre meg lehet tanítani. És akkor kimentünk Ausztriába Ádámmal, és néhány napot ott töltöttünk egy olyan alapítványnál, akik mozgássérültek számára képeztek speciális segítő kutyákat, és amikor hazajöttünk, akkor már visszafele megfogalmazódott bennünk, hogy valójában ezt Magyarországon is meg kellene honosítani, hiszen a mi tudásunk, ami steril, tehát nincs a gyakorlatban, hogy mondjam, alkalmazva, a mi tudásunk a kutya viselkedésével, elműködésével kapcsolatban azért elég jól hasznosítható lenne, és láttuk azt, hogy Magyarországon a vakvezető kutyákon kívül semmi más nincsen, úgyhogy bele is vágtunk, akkor csináltunk egy alapítványt, 96-ban alakult a Kutyával az Emberért Alapítvány, azzal a céllal, hogy Magyarországon meghonosítsuk a kutyát ebben a sokféle szociális segítőszerepben.
És akkor ez azt jelenti, hogy itthon először vakvezető segítő kutya volt, és a többi szerepre ti voltatok az elsők, akik kiképeztek kutyákat?
Igen, valójában a vakvezető kutyák a 70-es évek eleje óta már ismertek voltak Magyarországon, köszönhető Eritovszki Jánosnak. Ő egy, hogy mondjam, nagy név a szakmában, már a kutyakiképző szakmában, ő egy katonatiszt volt az 50-es években, egy baleset során elveszítette a szeme világát, és meg is süketült a félfülére, és az egyensúly érző szerve is károsodott, tehát menni sem tudott rendesen. Ennek ellenére, hát egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, makacs ember volt, ő saját maga számára képezett ki vakvezető kutyát, vakon, félig süketten, úgyhogy alig tudott egyensúlyba maradni, és azáltal, hogy kiképezte az első ilyen kutyákat saját magának a 60-as években, elérte azt, hogy a Magyar Vakok és Gyengénlátok Szövetsége is vevő volt a témára, és a Ritovszki János elérte azt, hogy megalakult a vakvezető kutya kiképző iskola Csepelen, valamikor 60-as évek végén vagy a 70-es évek elején, és onnantól kezdve az MVGOS keretén belül elkezdték képezni a vakvezető kutyákat Magyarországon, és hát az emberek látták, hiszen egy vakvezető kutya eléggé látványos, tehát a hétköznapi ember a 90-es évek közepére már nagyon jól ismerte, hogy mi az, hogy vakvezető kutya, de fogalma sem volt igazából senkinek arról, hogy egy kutyát milyen más szerepben is lehet használni.
Én most egy kicsit le vagyok döbbenve, egyrészt azon, hogy ennyire friss a dolog. Mondod, hogy a 90-es évekre már teljesen ismert. Én a 90-es években voltam gyerek. Nekem ez alap volt, hogy vannak a vakvezető kutyák, tehát ezek szerint szemtanúja voltam szinte a történelemnek.
Nem véletlen, hogy már akkor alap volt, hiszen akkor már, ugye 90-es évek közepén már egy 20 éve vakvezető kutyák jöttek, mentek az utcákon.
A másik dolog viszont, hogy hogy lehet kiképezni egy kutyát úgy, hogy látom te is.
Igen, ezen gondolkodtam én is, hogy ez a kiképzési folyamat, ez hogyan zajlott?
Már a eredeti vakvezető kutya kiképzési folyamat?
Igen. Igen, jó, tehát, hogy én nem lát, ott. Nem hall, igen. Alig bír egyensúlyozni, összeszedett valahonnan egy kutyát, vagy eleve volt egy olyan kutyája, ami szorosan kötődött hozzá, esetleg automatikusan, idézőjelben, ösztönösen felvette a kulcsot, odavitte neki, hogyha elesett.
Mi a 90-es évek elején elég sokat beszélgetünk Ritkovszky Jánossal, egy nagyon nyitott és nagyon, hogy mondjam, készséges ember volt, aki megosztotta a tapasztalatait, de nem állítom, hogy minden részletet fel tudnék idézni. Egyrészt ugye majd volt, jó 25-30 évvel ezelőtt volt, másrészt ugye nem voltunk jelen akkor, amikor 60-as években én is kicsi gyerek voltam, tehát nem voltunk jelen ott, hogy mi történt. De az bizonyos, emlékszem azokra a sztorikra, amiket elmesélt. Hát ő úgy képezte a kutyát, hogy ment, beleesett minden gödörbe, lefejelt minden építkezési állványt, tehát számtalan sérülése volt, törései voltak, azáltal, hogy a kutyával próbált közlekedni. És akkor úgy egyszerűen ez a kutyának a, hogy mondjam, rendkívüli sajátossága, hogy ha egy ember eléggé közeli kapcsolatot tud kiépíteni vele, akkor a kutya előbb-utóbb megérti, hogy itt együtt vagyunk, össze vagyunk kötve fizikailag is, nem csak, hogy mondjam, pszichológiai értelemben, és együtt esünk bele a gödörbe, vagy a gazdám fejeli le a építési állványt, ami nekem nem gond, mert kutyaként elférek bőven alatta, de mondjuk, ami már 1,80 magason van, az ugye neki probléma, tehát az a magas akadály.
Csak segbe leszek rúgva utána.
Hát nyilván ennek megvolt a következménye, és a kutya megértette, és aztán ez fokozatosan, tehát nagyon alapvető, ilyen intuitív módszerekkel dolgozott, és aztán kidolgozta a saját kiképzési módszerét, ami nyilván messze volt, vagy távol állt attól, ami akkor már Nyugat-Európában bevált módszerként
működött. Külföldi példák mennyire tudtak segíteni titeket, vagy mennyire tudtatok hozzájutni mondjuk a 70-es években, 80-as évek elején is akár?
Hát akkoriban Magyarországon még ugye nem volt semmi az, hogy az MVGOS vagy a vakvezető kutyaki képzés az mennyire hagyatkozott külföldi példákra, én azt gondolom, hogy nem nagyon. Ők kidolgozták a saját rendszerüket, egy darabig a Ritkovszky János által kidolgozott útmutató alapján, és utána azután elkezdték a saját technikáikat kidolgozni. Amikor mi a 90-es évek közepén elkezdtük ezt az egészet, hogy a kutyákat próbáljuk szociális segítőszerepbe, mint mozgássérült segítő, halló kutya, rohamjelző, stb., akkor nyilván erősen támaszkodtunk a külföldi tapasztalatokra, hiszen mi ehhez nem értettünk. Mi amihez értettünk, az a kutya elmeműködése, kutya viselkedése, illetve hát csatlakozott hozzánk, akkor csatlakozott a tanszékhez Gácsi Márta, aki akkor már 20x éve profi kutyakiképző volt, de etológus szeretett volna lenni, és kapora jött nekünk, hiszen neki volt kutyakiképzési tapasztalata. Tehát végül is volt tapasztalat, de alapvetően a külföldi példák, külföldi partnerek tapasztalatai alapján kezdtük ezt az egészet felépíteni.
És János honnan tudhatta azt, hogy a kutyája erre alkalmas lesz?
Hát szerintem nem tudta, hogy mondjam. Tehát valóban így van, hogy ha eléggé erősen akarunk valamit, ez nem garancia arra, hogy sikerülni is fog, de azért nem baj, hogyha van egy ilyen erős elszánás ebben a dologban. Ő nem egy kutyát képezett ki magának egyébként, ő talán a 60-as évek elejétől, vagy az 50-es évek végétől, hát amikor mi megismerkedtünk vele 90-es évek elején, akkor már a harmadik vagy negyedik kutyájánál tartott. Mindig nagy testű kutyákat képezett, Bernát, Hegyit és hasonlókat, hiszen egy magas, robusztus ember volt, de ez többször megismételt ezt a dolgot, tehát hát nem tudom, őszintén szólva.
A nagy testű kutya az csak a fizikai adottságok miatt tud segíteni, vagy van valami más olyan tulajdonsága, ami miatt felhasználható, vagy ti mi alapján választotok, hogy milyen lesz az ideális segítőkutya?
Amikor, ha mozgássérült segítőkutyáról beszélünk, akkor nagyon is számít a méret. Főleg olyan szempontból, hogy ha a gazdának például olyan jellegű segítségre van szüksége, hogy a kerekesszékből, mondjuk egy kerekesszékben élő gazdáról van szó, és neki van olyan segítségre szüksége, hogy a kerekesszékből kiszállni, kiülni az ágyra mondjuk, vagy az ágyról beülni a kerekesszékbe, ilyenkor a kutyára támaszkodik. A kutya ugye olyan, mint egy mobil sámli, tehát ő oda tud jönni, nem kell odahozni, akkor megáll. A kutyát meg kell ilyenkor tanítani arra, hogy amikor a gazda ráterhel a háttára, akkor befeszítsem. Ez nyilván fizikailag egy probléma a kutya számára. Tehát ha ilyen jellegű feladat van, akkor igen, a kutyát lehet támaszként használni a kerekesszékbe kibeülésnél. Egyébként, ha a gazdának ilyen igénye nincsen, viszont vannak olyan igényei, hogy rosszul mozog a keze, és lassan tudja megfogni, mert rossz a kézkoordinácia, lassan tudja megfogni mondjuk a lejtett pénzdarabot, akkor a kutyának fel kell tenni a mellső lábát az ölébe, ott tartani a tárgyat elég sokáig, akkor nem annyira jó, hogyha a kutya mondjuk 40 kilós. Főleg, hogyha az illetőnek olyan a fizikuma, hogy ezt nehezen bírná. Ilyenkor sokszor kistestű kutyák is alkalmasak mozgássérült segítő feladatokra, akár föl is tud ugrani az ölébe. Tehát nagyon függ attól, hogy milyen az illető személynek az egyéni igényei.
Tehát mindig az emberhez képzitek a kutyát?
Hát, ha segítő kutyáról beszélünk, akkor soha nem lehet a kutyát sterilen a recipiensnek hív, tehát a befogadótól, a gazdától, vagy nevezzük gazdának, a gazdától függetlenül képezni. Annak ellenére, hogy a kutya kiválasztása meg kiképzésének a jelentős része az a gazda nélkül zajlik, tehát anélkül zajlik, hogy tudatában lennénk annak, hogy ki lesz a leendő gazdája. De amikor a kutya megkapta a speciális tudásának egy jó közepes vagy felső szintjéig eljutott, akkor az egyéni igényekhez való hozzáigazítás, az utolsó simítások már mindenképpen a gazdával együtt történnek. Hát a gazda kiválasztása is olyankor történik, mert a kutyához kell választani a gazdát. Az egész olyan, mint egy házasság közvetítő tevékenység, ezt szoktam mindig mondani. Nem működik a dolog, hogyha a kutya nem fogadja el. Ha a gazda nem fogadja el, nyilván nem működik a dolog, de ezt nehéz megjósolni előre. Volt egy példa, Németországban van, amikor a 90-es évek végén megkeresett minket egy édesapa, aki a gyermekének akart mozgássérült segítő kutyát, kifizették volna, mihitán nem magyar, ugye egy alapítvány Magyarországon mi ingyen biztosítottuk a kutyát a rászorultak számára, de mondjuk egy német állampolgárnak ez nem feltétlenül így, ő kifizette volna ennek az árát, repülőre ültek, eljöttek a kisfiúval, egy kamasz gyerek volt, és volt éppen egy kutyánk, aki már a képzésének a vége felé járt, és nagyon jó lett volna nekünk is egy plusz bevétel, ebből tudtunk volna további kutyát képezni, és akkor megtörtént a találkozó, és a kutya, amikor meglátta a fiút, azt mondta, hogy hát őt nem. És akkor megállt a dolog, minden tervünk dugába dőlt, hiszen a kutya mondta azt, hogy nem, én őt nem akarom. És ilyenkor nem lehet mit csinálni. Tehát ha a kutya nem találja meg a hangot a leendő gazdával, és akkor úgy látszik, hogy ez nem fog működni, akkor nem fog működni. Úgyhogy sajnáltuk, és elváltunk egymástól, de ez így működik. Tehát ha megvan a páros, ha úgy tűnik, hogy jól kijönnek egymással, akkor nyilván még egy csomót tanulnia kell a gazdának, hogy hogyan kell a kutyával bánni. Ne felejtsük el, hogy a profi kiképzők sokszor mondják azt, hogy ó, hát erre a 80 vezényszóra idézőjelbe véve 5 perc alatt megtanítom a kutyát, fölveszi nekem a kulcsot, elmegy oda, visszajön, kinyitja az ajtót, becsukja. Igen, persze. Mi tart ez másfél évig? Mi tart 3-4 hónapig az összeszoktatás? Hát az, hogy egy profi kiképző a saját kutyájával ezt meg tudja csinálni, de nem szabad soha elfelejteni, hogy laikusoknak képződnek ezek a kutyák. Tehát nem egyszerűen laikusoknak, akik életükben nem képeztek kutyát, tehát őket meg kell tanítani a kutyát kezelni, hanem ráadásul még fogyatékkal élő emberek, akiknek a fizikai, mondjuk egy mozgásról segítő kutya esetében fizikai korlátai vannak. Tehát egyetlen profi kiképző se vállalja azt, hogy 5 perc alatt megtanítja a kutyát úgy működni, hogy egy laikus ember kezében működjön.
És hogyan lehetséges az, vagy hogyan alakult ki az, hogy a kutya segítője lett az embernek?
Hát nyilván ennek van, ez egy hosszú történet. A kutyának megvan az alkalmassága. Tehát vannak olyan készségei, amelyek őt egyedülállóan alkalmassá teszik arra. Egyrészt ezek fizikai tulajdonságok, anatómiai tulajdonságok. Elég nagy ahhoz, hogy felvegyen tárgyakat, hogy viszonylag nehéz tárgyakat is megmozdítson. Mondjuk, hogyha maradunk a mozgássegítő kutyánál, hogy a kerekesszéket adott esetben odahúzza a gazdához. Például egy macska ilyet nem tudna megtenni, tehát egy kisebb testű állat, legyen az bármennyire értelmes, ezt nem tudja megcsinálni. Ez az egyik. A másik az, hogy a kutyának van rengeteg olyan tulajdonsága, ami alkalmassá teszi őt arra, hogy együttműködjön az emberrel. Meg is érti és értelmezi az emberi kommunikációt nagyon sajátos módon. Ugye a kutya elme működésének egy jellegzetes sajátossága, hogy kisgyerekszerűen értelmezi az emberi kommunikációt, és ezért a gazda természetesen, tehát az ember számára természetes módon tudunk kommunikálni vele. Nem kell nekünk megtanulnunk kutyául, hogy így mondjam. Ahogyha én egy farkast szelidítek és nevelek fel, akkor igazából akkor tudom őt kezelni, ha megtanulok farkasul. Egy tigrist akkor, ha megtanulok tigrisül. A kutyához nem kell megtanulni kutyául. Bár mondják a kiképzők, hogy azért nem árt, ha ismerem a kutya viselkedési jeleit, jelzéseit, a kutya féléknek a jellegzetes kommunikációs jelzéseit, de valójában ez nem egy feltétlen követelmi. A kutya alkalmazkodik hozzánk. Tehát a kutya megtanul emberül bizonyos értelemben, és nekünk nem kell megtanulni kutyául. Másrészt pedig van ennek az egésznek egy hogy mondjam, idézőbe véve pszichológiai háttere is, hiszen a kutya sajátos módon kötődik az emberhez. Tehát egy olyan érzelmi, emocionális kapcsolatot tud kialakítani az emberrel, ami egyedülálló az állatvilágban. Na most, hogyha ezt összerakjuk, ezt a három dolgot, hogy anatómiailag alkalmas ilyen jellegű segítségekre kommunikálni, természetesen tudunk vele, nem kell megerőltetni magunkat nagyon, mert a kutya majd alkalmazkodik hozzánk, mert megért minket, és a kutya ráadásul még idézővel szeret is minket, ragaszkodik hozzánk, és kiváltja belőlünk a gondoskodást, kiváltja belőlünk is a kötődési viselkedést. Ez a három dolog, ez egyedülállóan alkalmassá teszi a kutyát ezekre a feladatokra.
Egy kicsit rácsatlakozok arra, amit Sára kérdezett az előbb. Amikor én elkezdtem utána járni ennek a témának, néhány dolog a fejemben volt. Egyrészt azt, hogy biztos találok majd olyan információkat, hogy jó, már az ókori Egyiptomban találtak valami hieroglifát, ami segítő kutyára utal, vagy valami. Vagy a másik véglet, hogy egészen modern a dolog, és ahány forrás megnéztem, annyiféle információt hozott elő, volt, ami valóban az ókorra utalt. Hol lehet meghúzni a határokat, hogy honnantól számított segítő kutyának valami, vagy ez csak természetesen alakult az idők folyamán, aztán a 20. században voltunk úgy, hogy klasszifikálni kell mindent, aztán osztályozzuk be őket.
Én azt gondolom, hogy egyértelműen ez az utóbbi történet az, ami a valós, vagy a valósághoz közel áll, ez egy fokozatos dolog. Tehát én nem kétlem azt, hogy az ókorban vannak is ilyen képi ábrázolások, amit lehet úgy értelmezni, hogy egy vak embert vezet egy kutya.
Ezt most csak kitaláltam, tehát hogy ez a lelki szemeim előtt.
De ez kétségtelen, hogy az ókorban is adódhattak olyan szituációk, amikor az ember számára a kutya segítséget nyújtott. Mondjuk egy kezét, lábát vesztett embernek, vagy egy mondjuk akkor is volt stroke, tehát mondjuk egy agyvérzéses embernek. Bizonyos esetekben a kutya, aki esetleg együtt élt az illetővel, a kutyának megvan az a természetes intelligencia, hogy tud segíteni, tehát felhasználhatták ezt segítségét. De semmiképp sem volt egy szervezett dolog, nem volt egy kimondott dolog, nem volt ráépítve képzés, nem volt ez egy ilyen státusz, stb. Stb. És ez a középkorban is így lehetett, hiszen a vakok akkor is próbálkozhattak. A kutya természetesen el tud vezetni egy embert. Láttuk ugye, vagy ahogy említettem az előbb, valaki akár vakon, intuitív alapon is tud ilyen kutyát kiképezni magának, ha eléggé elszánt. Amikor ez hivatalossá vált, az valójában a vakvezető kutyákkal kezdődött, és az első világháborúnak egy ilyen idézőjelben köszönhető dolog, hiszen az első világháborúban rengeteg megnyomorodott ember lett az első világháború eredménye, és akkoriban kezdték el először a vakok számára a kutyákat kiképezni, már szisztematikusan, akkor már a kutya kiképzési szakma eléggé, hogy mondjam, jól leírható szakma volt, megvoltak az eszközei, technikai módszerei, és úgy gondolták, hogy ez egy jó megoldás lesz, és valóban akkor elkezdett ez beválni. Tehát valójában valamikor az 1920-as évektől kezdve van ennek hivatalos nyoma.
És mi kell hozzá, hogy egy kutyáról meg lehessen állapítani, hogy alkalmas-e segítő kutya szerepre? Ez mikor, hány éves koráig, hány éves korban lehet megállapítani?
Az, hogy a kutya segítő szerepre alkalmas-e, hát ez az attól függ, hogy milyen típusú segítő szerepet akarunk neki szánni. Mondok egy szélsőséges példát. Ha a kutyát arra szeretném alkalmazni, hogy rohamszerű állapotokat előre jelezzem, vagy jelezzen, és roham közben segítséget nyújtson. Legyen ez akár egy hipoglikémiás roham, vagy egy epilepsziás roham, vagy bármi ilyen hirtelen bekövetkező rohamszerű állapot, az ilyen kutyát gyakorlatilag néhány naposan kell tesztelni, és 6 hetesen ki kell választani, és 6 hetesen oda kell adni a leendő gazdát. 6 hetes korban. Tehát amint elválasztottuk az anyától, azonnal megy a leendő gazdához. Azért, mert a rohamszerű állapotok jelzése, ne adj Isten előrejelzése, ami kialakul spontán a kutyában, ez csak akkor képzelhető el, hogyha a kutya az emberrel, nem egyszerűen az emberrel együtt nő fel, akinek a fizikai állapotaira majd ő érzékeny lesz, vagy a fizikai állapot változásaira érzékeny lesz, hanem ehhez az emberhez egy, hát most jól kell érteni ezt a kifejezést, de határozottan erről van szó, patológikus mértékben ragaszkodik. Tehát egy olyan jellegű kapcsolat alakul ki, egy olyan intenzív kapcsolat alakul ki az ember és a kutya között, hogy a kutya azért fogja jelezni, aztán azért érzékenyedik ki, azért élesednek ki az érzékszervei, és jelzi előre, akár napokkal előre. Ha valakinek mondjuk 2-3 havonta vannak rohamai, epilepsziás emberről van szó, ez esetben a kutya mondjuk 2 nappal előtte elkezdi jelezni, hogy most az az időszak jön, valamikor jön a rohamod. Na most ez csak úgy képzelhető el, hogy a speciális kiképzés az csak arról szól, hogy a kutya mindent attól az embertől kap. Csak ő etetheti, csak ő gondozza, csak ő, tehát az ő számára az az ember a világ. Ha az az ember megszűnik, akkor ő is megszűnik. Tehát egy olyan hihetetlen függőséget kell kialakítani, ami nyilván nem egészséges, idézőbe véve egy kutya több élőlényel van kapcsolatban, egy normális családi kutya többen nincs ez a fajta extrém függőség. De itt a dolog lényege az, hogy ki kell alakítani ezt az extrém függőséget. És a kutya azért kezd el jelezni, mert kétségbe esik, hogy itt most a gazdával valami baj lesz, és erre aztán lehet tréninget építeni. Tehát ebben az esetben viszont a másik eset, mondjuk, hogyha egy vakvezető kutyát akarok gazdához választani, ott van egy ilyen korai 6-8 hetes teszt, de igazából ezek a tesztek nem eléggé prediktívek, aztán utána jön majd a alap meg a speciális kiképzés, és a kutyák 2/3, 40%-a elhullik ezen a dolgon, és a maradék az lesz azután, akihez majd a speciális kiképzéssel gazdát választó.
Ez nagyon izgalmas volt, ahogy felvetetted, hogy hogyan képzitek a rohamjelző kutyánkat például. Egyrészt nagyon érdekel ennek a logisztikája, de még jobban az, hogy hogyan tud egy ilyen kutya a társadalomba illeszkedni? Tehát amikor kialakítunk egy ennyire extrém kötődést csak egyetlen gazdához, ahogy mondtad is, hogy a családi kutyák általában azért nem ilyenek, a gazda viszont egy társadalomban él, ott van mellette a kutyája folyamatosan. Hogyan tud egy ilyen ember egy ilyen kutyával, nem tudom, felszállni a buszra például?
Hát valójában az, hogy oké. Egyrészt ugye azért ebből, amit elmondtam, az alapjára lehet látni, hogy a rohamsegítő, mert hivatalosan rohamsegítő kutyának nevezik ezt, mert amire megtanítják, a roham alatti segítség. De ezeknek a kutyáknak egy jelentős részében kialakul a roham jelzés is, a roham előrejelzés is, de miután arra nincs hivatalos, az nem várható el feltétlenül, az ki fog alakulni spontán, és aztán arra is lehet képzést építeni, ezért nem nevezzük roham jelző kutyáknak. Na most ezek a kutyák azért abban az értelemben teljesen normálisak, hogy ő számukra a gazda a világ, tőle kapnak mindent, de ugyanúgy szocializáltak, jönnek, mennek, mozognak, de csak az illetővel, csak a gazdával. Egyébként muszáj is, hogy állandóan vele legyen. Ez feltétel is. Tehát van egy példa, a mi alapítványunk, a Kutyával az Emberét Alapítvány, ugye 1-2 ilyen kutyát képzett, csak nagyon komoly munka, ugye a Kutyával az Emberét Alapítványnak nem az a célja, hogy nagy számban képezzen mozgássérült segítő, vakvezető kutyákat egyáltalán képezünk, halló kutyákat képzünk, vagy rohamjelző kutyákat, hanem az, hogy példát adjunk, és a know-how-t behozzuk az országba, ezt megtettük, és egyfajta szakmai támogatást adjunk azoknak a szervezeteknek, ma már több mint 60 olyan kutyakiképző szervezet van Magyarországon, akik így vagy úgy segítő kutyák képzésével foglalkoznak. Tehát igazából a mi tevékenységünk nem abban merül ki, hogy kutyákat képezünk rakásra, idézőbe véve. De más alapítványtól, nyilván belelátok más alapítványoknak a munkájába is, van egy olyan tudok olyan példát mondani epilepsziás kisfiúnak a rohamjelző kutyájánál, ahol a szülő, miután a gyereknek előrejelezve váratlan rohamai voltak sokszor éjszaka is, és néhány éves korában volt egy éjszakai rohama a gyereknek, amikor a szülők nem ébredtek fel, és ilyenkor nagyon súlyos károsodást okoz, hogyha nincs kezelve a roham is, stb. És onnantól kezdve a szülő évekig nem aludt. Tehát el lehet képzelni azt, hogy mit jelent az, hogyha valaki, nem az, hogy nem alszik évekig, de évekig úgy, mint nyúl a bokorban, tehát gyakorlatilag egy permanens kimerültség állapotába kerültek a szülők azért, mert nem mertek aludni. És amikor ez a gyerek megkapta a rohamjelző kutyát, akkor az első nagy haszon ebből az volt, hogy a szülők tudtak aludni. Mert a kutya ott aludt a gyerek ágya alatt. Tehát a ágya alatt aludt, közvetlenül alatta aludt. Amikor gond volt, akkor szépen felkelt, kibalagott a hálószobába, és szólt a szülőknek, hogy ébredjetek, keljetek föl. Ez egy óriási, hogy mondjam, tehát itt igazából nem is a gazda, nem is az epilepsziában szenvedő személy az, aki ebből komoly életminőség javító hatást vagy előnyt élvezett, hanem a szülők, akiknek az életük múlt azon, mert gyakorlatilag még néhány év ilyen alvás nélküliség arra teljesen rámegy az ember.
Egészen elképesztő ezt hallani, hogy hogyan megkönnyítheti az egész család életét egy ilyen kutya, és hogy mennyit adhat, és hogy milyen plusz és extra hatásai vannak egy ilyen kutyának a bekerülésével a családra. Úgyhogy ez hatalmas munka lehet, és hatalmas hatása is van ahhoz képest, hogy én mondjuk azt gondoltam, hogy igen, előre jelzi, de hogy ennek vannak olyan következményei is, hogy a szülőket is tehermentesíti, bár ehhez egy hatalmas bizalomnak is ki kell épülnie, és ki kell alakulnia. De hogy ez most így, igen, így megütött, hogy ennek milyen hatása van.
Hát igen, a szerencsére mi, akik nem szorulunk rá segítő kutyákra, nem is nagyon látjuk. A hétköznapi ember nem is nagyon látja át ennek a dolognak a sokrétűségét. Csináltunk egy felmérést, egy vizsgálatot, aminek a lényege az volt, hogy megkértünk egy mozgássérült segítő gazdát, aki velünk dolgozott, és képeztünk neki kutyát több alkalommal is, és csináltunk egy olyan felmérést, hogy megkértük, hogy menjen el valamelyik bevásárlóközpontba, csak ott sétálgasson az utcán a kerekes székével, a üzletek között meg a kutyájával, és kérdezzen meg 10 embert, hogy hány óra van. Tehát csak kérdezzen meg tőlük, hogy hány óra. És kétféle módon csináltuk ezt a dolgot. Egyszer azt mondtuk, hogy mennyi kutyával, és kutyával menj, és kérdezz meg, hogy hány óra van, és mennyi kutya nélkül, és kérdezz meg, hogy hány óra van, és felvettük, hogy mi történik. És döbbenetes volt a különbség. Tehát amikor ő kutyával próbálta megkérdezni az emberek többségét, hogy hány óra van, az emberek egy része elmenekült. Tehát meg se hallgat, hogy mit akar. Ugye ilyenkor az emberben van egy ilyen, hogy biztos kéregetni akar, vagy nem tudom én. Ugye? És akik választottak, azok is ugye nagyon gyorsan és egészen más viselkedéseket produkáltak. Amikor kutyával ment, akkor mindenki megállt, kedves volt, mosolygott, megkérdezte, beszédbe jegyedett vele, megkérdezte, hogy milyen, haj, de okos kutya, mit tud, stb. Tehát egészen más volt az egésznek a... És ez apróságnak tűnik. De gondolj csak bele, ha valaki egész életét így éli, és amikor más emberekkel kapcsolatba kell kerülni, akkor a eseteknek egy jelentős százalékában elutasítással, félelemmel, averzióval, elfordulással találkozik, ez borzasztó megterhelő a mentális állapotára. Tehát pusztán az a tény, hogy ha én ott van egy kutya, van egy hám, látszik, hogy okos, stb., oda jönnek hozzám, megsimogatják. Tehát volt, amikor Angliában voltam kín, és néztem, hogy csinálják ezeket a kutyakiképzéseket, és ott ugye, hogy mentünk mindenféle központokon, ott volt egy agyvérzéses férfi, 50 és 60 közötti. Egy viszonylag idősebb, hát nem az a férfi, aki a lányok álma, hogy mondjam. Hát nyilván szegény, agyvérzést kapott, fél oda lebénult, kerekeszébe gyakorolt a kutyával valizet, és azt mondta, hogy hát döbbenetes. Azt mondja, hát odajött 3 jó nő a bevásárló központba, szóba álltak velem, megsimogatták a kutyát, teljesen fel volt virágozva, hogy 5 perc, tehát ilyen nőkkel ő, hát mikor beszél utoljára. Komolyan mondom, ez egy olyan fura dolog volt, hogy hát teljesen kicserélődött, és azt mondta, hogy hú, de jó napja volt neki, és hát soha nem jöttek volna oda hozzá, hogyha nincs ott a kutya.
Volt egy barátom, aki gölcsön kérte a kutyámat, hogy csajoszakson, tehát, hogy de ezen kívül egyébként van valami hipotézisetek arra, hogy ez miért történik? Nekem az ugrana be először, hogy ha ott van mellette a kutya, akkor az emberben gondolom az sejlik fel kívülállóban, hogy ő gondoskodik magáról, próbál odafigyelni, tehát esetleg úgy állok hozzá, de nem tudom, hogy ez a...
Igen, és ha belegondolunk, a legtöbb ember, amikor egy fogyatékkal élővel szóba kell állni, akkor zavarba jön. Mert nem tudja, hogy viselkedjék. Nem tudja, hogy mit kérdezzen tőle. Tehát egyrészt, hogyha csak beszélgetni kell vele, akkor végképp zavarba jövünk. Tehát, hogyha nem konkrétumot kell megmondani, hogy 4 óra 5 perc van. Tudniillik, nehéz elkerülni az állapotát. Tehát nem mondhatom azt, hogy hát te, miért vagy kerekes székben, most mi történt, hogy mikor vakultál meg, stb. Tehát ezek nagyon nyilvánvalóan nagyon durva kérdések, és ezt mindenki érzi, hogy ilyenekről nem lehet beszélni. De akkor miről beszéljek vele? Tehát az egyik dolog az, hogy amikor ott van egy kutya, akkor ha azt látjuk, hogy ilyenkor a téma az szinte kizárólag a kutya. Tehát lehet a kutyáról beszélgetni. A kutya milyen aranyos, mit csinál, mit tanult, mit tud, stb. Stb. Miben segít? Egy csomó ilyen kérdést föl lehet tenni. És azért az emberek egy része azért eléggé empatikus, és szeretnek ők azért ilyen emberekkel szóba legyedni, csak nem tudnak, meg nem mernek, meg nem tudják, hogy kéne, meg mint kéne. És ezek az emberek ilyenkor szóba állnak vele. Tehát ezeken a videófelvételeken, amikor a bevásárlóközpontban grasszált a kerekesszékes ember, csak azt néztük, hogy mennyi mosolyt kap, még mennyi szemkontaktust, szignifikáns különbség van. Tehát jelentős különbség van a között, hogy kutyával vagy kutya nélkül megy, abban, hogy hányszor mosolyognak rá. Nem a kutyára, rá. Tehát ez megint olyan dolog, ugye ez is egy ilyen közszájon forgó dolog, hogy az embernek szüksége van napi X mennyiségű mosolyra, szemkontaktusra, pozitív visszajelzésre a társas környezetéből. Ezek az emberek általában nem kapnak szinte minimálisat. Nagyon sokan épp ezért magukra zárják az ajtót, ki sem mennek max a boltig meg vissza, ami a depressziónak a legbiztosabb útja. Viszont ha kutyával megy, akkor megkapja a pozitív visszajelzés adagját. Megint egy olyan dolog, ez nem a kutya konkrét segítsége, mert a kutyát arra tanították meg, hogy fölvegye a sluszkulcsot, ha leesett, vagy a pénzdarabot. Kinyissa neki az ajtót.
De ilyen életminőség javító hatása az idős emberekkel is van. A családi kutyatartásnak, illetve ha jól tudom, akkor a segítő kutyák egyik típusa a terápiás kutya is, akit idősek otthonába is szoktak vinni, hogy ott is ilyen életminőségjavítást okozhat, hogy ennek milyen jövője van, vagy jelene is akár.
Igen, valójában a terápiás kutyák egy picit mások, mint a speciális egyéb segítő kutyák, hiszen a terápiás kutyák azok civil kutyák, hogy így mondjam, van gazdájuk, teljesen hétköznapi életet élnek, annyiban különböznek a hétköznapi családi kutyáktól, hogy kapnak egy speciális kiképzést, és levizsgáznak arra, tehát van egy vizsga, aminek eredményeképpen ők kapnak felhatalmazást arra, hogy terápiás szituációkban részt vegyenek. Na most, amikor az állatasszisztált foglalkozásokról beszélünk, akkor kétféle van. Amit elhangzott az előbb, hogy öregek otthonában lehet ilyen hangulatjavító tevékenységet folytatni, azt állatasszisztált aktivitásnak nevezik, az nem terápia. Tehát az egy egyszerű ilyen hétköznapi tevékenység, mindenki szereti simogatni a kutyát, amikor elmegyek minden kedden délután a kutyámmal az öregek otthonába, nénikék összegyűjtötték neki a parizert már előtte való napokban a délután uzsonnáról, ugye?
Hát mert az is egy program.
Megetették a 2 kiló parizerrel, igen, és akkor simogatják, beszélgetnek, ez egy ilyen mentális felfrissülést okoz, hangulatba hozza őket, aktivitást, nem csak fizikai, de mentális aktivitást, ami nagyon fontos az idősek otthonában, az egyik legnagyobb probléma a szellemi leépülés, az ingerszegény környezet miatt. Na most a terápia, tehát ezek a kutyák terápiás kutyák, tehát valójában a munkájuknak a jelentős vagy a fontos részét az terápiás helyzetekben végzik. A terápia az más, idősek otthonában is lehet terápiát végezni, de ebben az esetben van egy terápiás cél, van egy terápiás módszer, gyakorlatilag fel van építve, és van egy szakember, aki az egészet vezeti. A kutya és a gazdája, akik oda mennek, ők csak segítik őt a terápiában. Tehát ebben az esetben szakmailag egy sokkal meghatározottabb, konkrét célok mentén történő fejlesztő tevékenységről van szó.
Mennyire fenyeget az a veszély, ha egyáltalán veszélynek lehet nevezni, hogy a gépek elveszik a kutya munkáját?
Bizonyos értelemben nyilván elveszik a kutya munkáját a gépek, mert...
De ez veszély, vagy ti örülnétek esetleg neki, idézőjelben mondom, hogy kevesebb nyűg van vele, nem kell azzal foglalkozni, hogy több év betanítani, élettartama az jóval hosszabb is lehet akár.
Igen, mint mondtam, ugye a kutyával az emberért alapítvány egy olyan sajátos okból jött létre, hogy szerettünk volna többet megtudni a kutyáról, tehát a tudományos érdeklődés az inspirált elsősorban. Másodszorban pedig láttuk azt, hogy itt van egy hiány, egy rés. Magyarországon nincs ilyen, és szerettük volna meghonosítani. Nekünk nem célunk az, tehát nincsenek ilyen ambícióink, hogy eddig ugye 5 kutyát képeztünk ki, mostantól kezdve 10-et fogunk, jövőre meg 20-at. Tehát ez ilyen nincs. Éppen ezért valójában ilyen szempontból nem játszik, hogy most a gépek elveszik, és mondjuk a gép fogja, a robot kinyitja az ajtót neki, és nem kell kutyát kiképezni erre. És ez valóban így van. De azt ne feledjük el, hogy bármennyire is intelligens lesz mondjuk egy robot, vagy egy gép, ami megcsinálja azokat a feladatokat, ami egy fogyatékkal élő ember körül a mindennapi élethez szükséges, és nem kell, drága pénzért emberi asszisztenst alkalmazni, meg nem kell kutyát kiképezni mellé. Azért ne felejtsük el, hogy az embernek vannak társas igényei. és ezt nem fogják, még nagyon sokáig nem fogják tudni a gépek pótolni. Tehát a robottal létesített szemkontaktus az nem ugyanaz. Tehát bármennyire is próbáljuk elhitetni magunkkal, meg bármennyire is humanoid robotokat csinálunk, ha tudjuk, hogy robot, és egyébként is azért nehéz, most még nem tartunk ott, hogy ne tudnánk, egyszerűen nem hozza létre ugyanazokat a agyi változásokat. Tehát ugye amikor szemkontaktusba kerülünk valakivel, akkor nem egyszerűen csak a viselkedése fontos, hanem az is, ami ott bent a koponyán belül zajlik. És az fölött nincs kontrollunk igazából. Tehát az, hogy ott hogy változik az oxitocin szint, a dopamin hogy változik, tehát az idegkémi anyagok hogyan és milyen módon kezdenek el ott mozgolódni, ez nem ugyanaz, ez egy élőlény. Na most ugyanez van a kutyánál is. A kutya egy élőlény. Bizonyos szempontból ugyanolyan hatásokat el tud érni az emberben, mint egy másik ember. Nem csak a szemkontaktus, a kommunikáció, a kutyának az érintése, simogatása, ezeknek vannak komoly élettani hatásai. Hiszen az evolúciónak egy nagyon fontos ugrása volt az a pillanat, amikor az állatvilágban megjelentek a barátságok, a koalíciók, tehát amikor egymással nem rokon egyedek is elkezdtek egy ilyen közös előnyökön alapuló kapcsolatot kialakítani. És ennek az volt az oka, azért tudott ez megjelenni, mert megjelent az a fajta hatás, hogy az érintés, a fizikai érintés, a szemkontaktus az nem az agykémiai változásokat okoz. És ez van a kutyával is. Na most, amíg a robotok nem tudnak agykémiai változást okozni, addig mi soha nem fogunk egy robothoz igazán kötődni, még akkor sem, hogyha ma már az emberek egy része valóban pszichológiai értelemben kötődik a mobiltelefonjához. Mert függ tőle, de azért függünk a mobiltelefontól. Nem valójában a mobiltelefontól függünk, hanem a mobiltelefon a kapu, a kapcsolat afelé, a szociális világ felé, ami, tehát rajta keresztül vagyunk kapcsolatban a világgal. Tehát a mobiltelefon az ajtó. Nem a mobilhoz kötődünk valójában, hanem ahhoz a virtuális szociális közösséghez.
Erről egész biztos, hogy lesz majd szó egy másik adásban. Mondtad, hogy nem futószalagon szeretnétek képezni a kutyákat, tök jó, de mi az, ami motivált titeket? Egy különlegesebb helyzet, egy különleges segítő kutya típusnak a kiképzési módszerének a kidolgozása?
Elsősorban alapítványunk most arra fekteti a hangsúlyt, hogy a terápiás módszereket fejlesszük. Valójában az, hogy hogyan kell mozgássérülésű kutyát képezni, vagy hallókutyát képezni, ennek a módszere nagyjából kidolgozott, bejáratott, nyilván mindig vannak új szakmai fogások, amit lehet aztán alkalmazni. Viszont a kutyás terápiának, tehát most hangsúlyozom a terápiát, és nem az állatasszisztált aktivitást, a terápiának a módszerei, a protokolljai, hogy így mondjam, a hatásmechanizmus, azok nagyon, bármennyire is furán hangzik, és bármennyire is igaz az, hogy világszerte hihetetlen dömpingben alkalmaznak kutyás terápiát. Tehát sok millió terápiás foglalkozás zajlik le világszerte. Valójában, és ennek a terápiás, kutyás terápiás módszernek valójában klinikai módszeré kéne válnia, de annyira messze vagyunk attól, hogy ez klinikai módszer legyen, azért vagyunk annyira messze tőle, mert nem tudjuk a pontos hatásmechanizmust, az összefüggéseket, nem látjuk át ennek az egésznek a rendszerét. Tehát azt gondolom, hogy nekünk egy ilyen fontos cél, hogy a kutyás terápiát minél magasabb színvonalon, szakmailag minél, hogy mondjam, korrektebbül, és minél tehát olyan módon végezzük, hogy abból a kutatás számára, illetve a klinikai módszerré válás, mint cél számára értékelhető információkat nyerjünk.
És ennek van egyébként egy olyan rendszere, ami kiszűri az esetleges kóklerséget?
Mármint a kutyás terápiának Igen. Van egy ilyen rendszere? Nincs. Tehát valójában ez is az egyik probléma, tehát a világszerte és Magyarországon is. Magyarországon jelenleg van kb. 560-570 levizsgázott terápiás kutya. Hát el lehet képzelni, hogy egy kutya mondjuk egy héten egyszer egy ilyen 30 fős csoporttal dolgozik, ha csak ezt végigszámolom, ugye az 560-at szorozzuk be az évben a hetek számával, meg a 30-al, tehát ez egy hihetetlen szám. Na most ebben aztán minden van. Tehát az a probléma valóban, hogy az emberek nagyon sokszor azt gondolják, hogy hú de jó, amit csinálunk. De valójában, ha nincs egy szakmai kontroll fölötte, ha nem látom azt, hogy a terápiának, a fejlesztésnek tényleg megvan a hatása, ha nem látom azt, hogy ez a hatás nem jött volna létre a kutya nélkül, akkor valójában az egész tevékenység, ezért mondják, sokan kívülállok, ez csak a kutya bolondoknak egy ilyen passziója. valójában nem is tudjuk, hogy van-e hatás, és persze a kutyások hisznek benne, meg azok, akik részt vesznek a terápiában, hisznek benne, de valójában ez kutya nélkül is lehetne. Márpedig, ha kutya nélkül is elérjük ugyanezeket a célokat, akkor mire föl ez a rengeteg időenergia pénzbefektetés? Tehát itt a probléma, hogy nagyon vegyes a terep, nagyon vegyes a paletta, és itt valóban ez az egyik fő szakmai szempont, hogy próbáljuk meg azokat a szempontokat kialakítani, hogy a valódi értéket elválasszuk attól, amit csak azt hisszük, hogy érték.
Ha bárkit egyébként érdekel, meg szeretne többet is megtudni a ti munkátokról, akkor ti tartotok ilyen nyílt napokat, vagy hogyan lehet elmélyedni egyrészt a munkátokban, másrészt a segítő kutyák világában?
A Kutyával az Emberért Alapítványnak a kiképzői, munkatársai ilyen közösségi programokon részt szoktak venni, szoktak bemutatót tartani, vannak bemutató terápiás foglalkozások, ilyesmi előfordul. Én azt gondolom, nyilván az alapítvány honlapján, meg a Facebook oldalán lehet erről tájékozódni, és hát miután én a kuratórium elnökeként egy kicsit ilyen, hogy mondjam, kellő távolságtartással szemlélem ezeket a dolgokat, én nem vagyok személy szerint ennek a hétköznapjaiba benne, de azt tudom garantálni, hogy a munkatársaink készségesen és szívesen állnak a rendelkezésére az érdeklődőknek.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönjük.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönjük a figyelmeteket. A következő adásban azzal foglalkozunk majd, hogy van-e értelme a kutyák intelligenciáját vizsgálni.
És hogy lehet-e egyáltalán?
Ha nem szeretnétek lemaradni, iratkozzatok fel. Sziasztok!
Sziasztok!